Sziasztok! Ez itt az Evlelkész Podcast, és a mai adás egy kérdések-válaszok videó lesz, gyors kérdések és gyors válaszok. Már nagyon régóta terveztem, hogy csinálok egy ilyen adást, vagy hát csinálok többet is, és nagyon köszönöm mindazoknak, akik eddig is reagáltak, kérdeztek, vitatkoztak velem a különböző témákban, amikről szó volt a csatornán, de hát annyira jó kérdéseket írtatok, meg annyira jó témákat írtatok, hogy a legtöbbből komplett adás született, vagy komplett adás fog majd születni. Úgyhogy a mai adásban röviden válaszolok csak olyanokra, amik mondjuk nem tesznek ki egy teljes adást, vagy mondjuk olyanokra, amikből majd szeretnék teljes adásokat készíteni, de egyelőre most csak röviden szeretnék válaszolni, hogy azért ne maradjatok válaszok nélkül hosszú ideig. De mielőtt belevágnánk ebbe, azelőtt felhívom a figyelmeteket a feliratkozásra. Iratkozzatok fel az Evlelkész csatornájára minden lehetséges fórumon, Facebook, YouTube, Spotify, Podbean, és iratkozzatok fel a kötőszóra is, a kötőszónak is a YouTube csatornájára, lájkoljátok a Facebook oldalát, és látogassátok a kötőszó.blog.hu-t, ugyanis ez az adás is a Kötőszó evangélikus bloggal együttműködésben készül el a számotokra. És hogyha ellátogattok oda, akkor a legjobb helyen vagytok, hogy megtudjátok, hogy milyen a világ luteránus szemmel. Na de vágjunk is bele a mai adásunkba, és az első tulajdonképpen nem is egy kérdés lesz, és hogyha már itt azt mondtam, hogy luteránus szemmel, akkor az első felvetés egy nagyon kedves és aranyos kommentelőtől született, aki belinkelt nekem egy videót, ami egy evangélikus templomban készült, ahol is látható egy olyan jelkép, hogy háromszögben a szem, amit itt most láttok, az nem ebből a videóból van, hanem az a mi templomunkból van, ahol én is szolgálok, abból a templomból, és azt mondta, hogy meneküljek gyorsan az evangélikus egyházból, mert mint szabad kőművesek, és hogyha a lelkem, hogyha fontos nekem a lelkem, akkor gyorsan fussak, amerre látok. Nos, szeretném, hogyha egy kicsit tisztába tennénk, hogy tulajdonképpen mi ez a szimbólum, mi ez a jelkép, amely nagyon sok evangélikus templomban ott van. Ennek a jelképnek az őse valószínűleg az úgynevezett hamza, avagy a tenyérben lévő szem, amely minden ellenkező híreszteléssel szemben nem egy ezoterikus, vagy nem egy hindú, vagy egyéb más valláshoz tartozó jelkép, hanem alapvetően a zsidóságnak egy nagyon ősi jelképe, amely az életet és az Istennek a vigyázó szemét jelképezi. Tulajdonképpen, hogyha elmentek Izraelbe, a Szentföldre, akkor minden ajtóra, vagy ajtó mellé oda föl van akasztva ez a tenyérben lévő szem. Nem biztos, hogy szem van benne, elképzelhető, hogy a háj két, vagy hát mondjuk azt, hogy két betűje van oda téve, amely az életet jelenti héberül, ami tulajdonképpen olyan a zsidóság számára, mint a házi áldása a keresztényeknek. A középkorban pedig ez alakult át, minden valószínűség szerint, nem biztos, de valószínű, ez alakult át, hogy ez a szem átkerült ebből a tenyérből egy háromszögbe, amely a Szent Háromságot szimbolizálja, és azt jelenti, és azért szokott templomokban ez sűrű lenni, hiszen a Szent Háromságnak a színe előtt vagyunk az Isten tiszteleten. Éppen ezért van az, hogy evangélikus Isten tiszteleten mindig, vagy hát az evangélikus Isten tisztelet mindig úgy kezdődik, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Ámen. Nem úgy, hogy legyen ez a mi Isten tiszteletünk az Atya, Fiú, Szentlélek nevében, mert mi nem azt mondjuk, hogy ez így legyen, ez nem egy vágynak a megfogalmazása, hanem egy tényközlés, hogy mi az Atya, Fiú, Szentlélek nevében is szín előtt vagyunk. Igen, az evangélikusok hiszik azt, hogy Jézus Krisztus ténylegesen benne van az úrvacsorában, nem csak szimbolikus módon, hanem valóságosan. Reál prezencia, ahogyan ezt latinul mondjuk, valóságos jelenlét van benne, de mi nem magyarázzuk ezt a valóságos jelenlétet, mint a római egyházban, akik ugye azt mondják, hogy az ostya és a bor az átlényegül, transzubstanciáció, csúnya latin szóval ezt így mondják, hanem mi egyszerűen azt mondjuk, hogy Jézus azt mondta, hogy ez az én testem, ez az én vérem, akkor ez az ő teste és ez az a vére, nem szimbolikusan, de nem is magyarázzuk túl, mert fogalmunk sincs, hogy hogy van. Ha ez érdekel benneteket bővebben, akkor ajánlom a csatornámon, a YouTube csatornán az úrvacsoráról szóló lejátszási listát, ott ez részletesen ki van tárgyalva. Többen kérdezték azt, hogy az evangélikusok hogyan is vannak a világban, hogy mennyi evangélikus van, meg milyenek is az evangélikus egyházak, vagy van olyan, hogy evangélikus világegyház. Ez egy nagyon nagy téma, erről majd fogunk tartani egy komplett adást. Most csak így röviden egy érdekességet hozok be, mégpedig azt, hogy melyek a legevangélikusabb országok, és mit értek ez alatt, hogy hol vannak szám szerint a legtöbben evangélikusok a világban, mely országokban, nem a népességhez arányított százalékos arányban, hanem most mondom így csúnyán, hogy darabra puskázni fogok. Az első az Németország 12 millió evangélikussal, azt hiszem nem lepődtünk meg. Utána az USA következik 7,2-vel. Ennek kapcsán javaslom nektek, hogy hallgassátok meg a múlt heti podcast adást, ami pont arról szól, hogy mi a különbség egy amerikai és egy magyar evangélikus között. A harmadik az Svédország 6,6 millió evangélikussal, utána következik, most fogtok meglepődni, Etiópia majdnem 6 millió evangélikussal, utána a meglepődés tovább folytatódik, Tanzánia következik 5,8 millió evangélikussal, és végül a hatodik, hát nem ötöt hoztam most hatot, az pedig Indonézia szintén 5,8 millió evangélikussal. Azért is hoztam ide még Indonéziát a végére hatodikként, tehát nem csak az első ötöt, hanem az első hatot olvastam most föl nektek, mert hogy a 2008-ban vagy 2009-ben, hogyha jól emlékszem, akkor jött Magyarországra egy indonéz nagykövet, nem sokáig volt itt talán, vagy két évig volt indonéz nagykövet, és ő evangélikus volt, és az egyik első útja az evangélikus egyházi vezetőkhöz vezetett. Nagyon büszkék voltunk akkor. Ugye a női lelkészségnek, női papságnak a kérdése az egy hatalmas nagy téma, szerintem erről is fogunk majd egy adást készíteni, de hát ez általában nem az érdeklődés lelkületével szokott feltevődni ez a kérdés, hogy vajon miért vannak az evangélikus egyházban női lelkészek, hanem miért vannak az evangélikus egyházban női lelkészek. Tehát ennek van egy praktikus oldala, ennek van egy elvi oldala ennek a kérdésnek, van egy gender oldala ennek a kérdésnek. Nagyon sok oldalról ezt meg lehetne világítani, de mi most csak egyetlen egy oldalról világítjuk meg, mégpedig a Szentírásnak az oldaláról, és hát mindazok, akik azt mondják, hogy nem kéne, hogy női lelkészek legyenek, amúgy zárójelbe jegyzem meg, nem minden evangélikus egyházban vannak különben női lelkészek, még Európában sem, de hogy akik ezt szokták mondani, hogy ne legyen női lelkészség, azok azt mondják, hogy azért, mert hogy Pál apostolnál több helyen is szerepel az, hogy Pál explicit módon tiltja a nőknek a tanítást a gyülekezetben. Az egyik az a 1 Korintus 14:33-34-ben van, a másik pedig 1 Timóteus 2:12-ben, hogyha valakit érdekel, akkor utána tud nézni. És hát ezek úgy tűnik, hogy akkor mi most nem vagyunk biblikusak, mert hogy van női papság, közben meg Pál apostol megtiltotta. Látnunk kell azt, hogy ezeknek az igéknek, amik itt Pál apostol mond, ezek egy konkrét szituációban hangzottak el, amelyek arra a specifikus gyülekezeti helyzetre vonatkoztak, bár Pál apostol általánosan fogalmazza meg. Egyrésztről ugye itt van a zsidó kultúra, ami alapvetően férfi központú, csak úgy általában, mint az ókori kultúráknak a többsége, de a zsidó kultúra különösképpen is, ezért ott elképzelhetetlen volt az, hogy női tanítók legyenek, és ugye az akkori keresztényeknek a túlnyomó többsége az zsidó származású volt, tehát ezt a váltást nem biztos, hogy be tudták volna fogadni. Másrészről a korintusi gyülekezetben volt egy olyan helyzet, ezt kortörténeti kutatásokból tudjuk, hogy a gyülekezeteknek, mivel nem voltak még templomaik ekkor, nem volt még olyan, hogy templom, hát a templom volt Jeruzsálemben, de hát mondjuk Korintusban, a mai Görögország területén, ott ugye nem volt templom, ott gazdag emberek, akiknek nagy házuk volt, ők adtak teret vagy helyet az Isten tiszteleteknek, és hát ez sokszor gazdag mecénás hölgyeken keresztül valósult meg, akik csatlakoztak a gyülekezetekhez, és hát ezek a hölgyek sokszor úgy gondolták, hogy ők a pénzükért vagy a helybiztosítás fejében, vagy annak ellenértékeként ők beleszólhatnak a tanításba, az, hogy mi hangozzon el, hogy hogyan hangozzon el az Istennek az igéje, és hát Pál apostol ennek ment elé, és azt mondja, hogy attól, hogy te adományozol, attól, hogy te az Isten ügyébe beleállítod azt, amit van, jelesül mondjuk az anyagiakat, vagy éppen azt a helyet, ahol összegyűlik a gyülekezet, az nem azt jelenti, hogy beleszólhatsz, hogy mi legyen az Istennek az igéje. Ha túllépünk a kortörténeti megfontolásokon, akkor láthatjuk azt, hogy tulajdonképpen elvi akadálya nincsen annak, hogy női lelkészség legyen, és ennek az alapja pedig nem más, mint a maga pünköst. Ugye az apostolok cselekedeteinek második fejezetében, ott, amikor a Szentlélek kiárad, Joel prófétát idézi ott, a Szentíró, hogy az Isten azt mondja, hogy kiárasztom a lelkemet minden szolgámra és szolgáló lányomra. Tehát az Isten szent lelke és az Isten szent lelkének a munkája az mindenkié nemektől függetlenül. Márpedig mi azt mondjuk, hogy a lelkész az az, aki az igét tisztán és igazán hirdet, és a szentségekkel helyesen szolgál. Ez a lelkésznek a legrövidebb definíciója, most mondom így. Márpedig az igét helyesen hirdetni és a szentségekkel helyesen szolgálni, jól szolgálni, az csak is a Szentlélek által lehet. És hogyha a Szentlélek leszár férfiakra és nőkre is egyaránt, akkor ezt a szolgálatot férfiak és nők is egyaránt el tudják végezni. És nem mellesleg, pedig hogyha azt mondjuk, hogy az Isten teremtett mindnyájunkat és az Isten képmásai vagyunk, akkor a férfi is az Isten képmása, a nő is az Isten képmása, akkor az Isten megjelenítése az, ha minél színesebb, annál jobb, és hát vannak olyan oldalai, vannak olyan aspektusai, vagy olyan attribútumai, ha úgy tetszik az Istennek, amelyet a hölgyek sokkal jobban tudnak megjeleníteni, mint a férfiak, vagy éppen csak a hölgyek tudnak megjeleníteni. Miért fosszuk meg ettől a gyülekezeteinket? Hát a papok nősülése az is egy komoly téma, és talán ebből is fogunk majd adást készíteni. De hogy ugye a római egyházban ott nem nősülhetnek a papok lelkészek, máshol igen, ugye az ortodoxoknál is, a görögkatolikusoknál is, és a protestánsoknál is házasodhatnak a papok. Annak, hogy miért nem házasodhatnak, annak történelmi okai voltak a harmadik századtól kezdve, harmadik, negyedik századtól kezdve nagyjából, de aztán ez ugye a középkorban csúcsosodott ki. Azért, hogy az egyházi vagyont ne lehessen örökölni, ez volt az egyik oka. Legalábbis a praktikus oka az ez volt, aztán persze ennek elvi megtámogatása is volt, például azt, hogy Pál apostol azt mondta, hogy jobb lenne mindenkinek, hogyha egyedül maradna, és ő maga is egyedül volt. Azt persze elfelejtik megemlíteni Pál apostol kapcsán, hogy oké, hogy ő egyedülálló volt, de hogy ő több, mint valószínű, hogy özvegy volt, ugyanis farizeus volt, már pedig farizeus nem lehetett volna úgy, hogyha nincsen felesége, nincsen családja. Tehát biztos, hogy özvegy volt arra az időszakra, mire már az apostolok cselekedeteiben olvasunk róla. Nem mellesleg Péter apostol, akit ugye az első pápának tart a római egyház, ő pedig családos volt, és Pál apostol még ír is róla, mégpedig az 1 Korintus 9.5-ben ott azt mondja Pál, hogy Kéfás, azaz Péter, magával hurcibálja, amikor misszióba jár ide-oda, akkor magával hurcibálja az egész családját, amit ő egészen nyugodtan megtehet. Tehát Péter apostol meg családos volt. Hát külön izgalmas az, hogy a protestánsok általában párra hivatkoznak, aki egyedülálló volt, és a katolikusok általában Péterre hivatkoznak, aki meg családos volt. És hát nem mellesleg Pál apostol is olyan összefüggésben beszél az egyedül lévőségről, vagy a házasságról, hogy kinek mire van kapacitása, vagy kinek mire van ajándéka. Így az evangélikus egyházban és más protestáns egyházakban is vannak olyan emberek, akik egyedül maradnak inkább, és vannak olyan emberek, akik pedig párral tudnak együtt élni. Szerintem ebből nem kell szabályt csinálni, hogyha valaki egyedül akar maradni, akkor maradjon egyedül, ha valaki pedig párral akar lenni, akkor legyen párral, és ez ugyanúgy vonatkozik a lelkészekre és a papokra is, és nem szabad átesnünk a ló túlsó oldalára sem, hogy szinte kötelezővé tesszük a protestáns lelkészeknek, hogy legyen felesége vagy férje meg minimum 10 gyereke, mert az csak úgy igazi. Köszönöm szépen a figyelmeteket, örülök, hogy ezen a héten is velem tartottatok, iratkozzatok fel az Evlelkészre, látogassátok a kötőszót, és ami a legfontosabb, hogy akár ide a videó alá, akár bármelyik platformon valahogy juttassátok el hozzám a kérdéseiteket, mert nagyon jó kérdéseitek vannak, tegyétek föl, vitatkozzatok velem, és én nagyon szívesen válaszolok hosszú adásokban is egy-egy témáról, de én rövid kérdések válaszok adásban is, hogyha szeretnétek, úgyhogy kommenteljetek. Sziasztok!